Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. A koronavírus járvány és a beiruti robbanás legfrissebb fejleményeit a híradásokban hallhatják. Műsorunk folytatásában most arról, hogy megkezdte második elnöki ciklusát a lengyel államfő Andrzej Duda. Domanics András összefoglalója.
Letette a hivatali esküt az újraválasztott lengyel köztársasági elnök Andrzej Duda. A kormányzó jog és igazságosság párt színeiben induló elnök 51,3%-os eredménnyel győzte le a varsói polgármestert, Rafał Trzaskowskit. Az eskütétel után Andrzej Duda a kampányban megnyilvánuló megosztottság áthidalására szólított fel, nyitottságot mutatott az együttműködésre más politikai erőkkel. Utalva a 68%-os részvételi arányra, az elnök azt mondta, Lengyelországban a demokrácia erősebb, mint valaha. A lengyelek tudják, hogy az ország jövője a szavazataikon múlik. A belpolitikai helyzet ugyanakkor a kampány és az elnökválasztás után nem ilyen békés. A beiktatási ceremónián csupán egyetlen volt lengyel köztársasági elnök, Alekszandr Kvasnyevszki volt jelen. Az eseményen nem vett részt a legyőzött ellenfél Rafał Trzaskowski, valamint a polgári koalíció vezető politikusai. Duda második hivatali időszakának kulcskérdéseinek a családpolitika és a munkalehetőségek támogatását, a nemzetbiztonság fejlesztését, új országos és helyi jelentőségű beruházások megvalósítását, a nemzeti és az emberi méltóság védelmét nevezte. Ez nem meglepő módon összecseng a lengyel kormány céljaival, mondta korábban az Inforádió Arena című műsorában Rosonczi Kovács Mihály, politikai elemző.
Andrzej Duda kampányában az egyik legfontosabb elem az volt, hogy ő az állóga annak, az ő mandátumának a meghosszabbítása az állóga annak, hogy folytatódjanak azok a nagyévű család támogató programok, amelyek jellemezték a PiS kormányzását 2015 óta.
A beiktatást az MTI beszámolója szerint három szenátor és egy Sejm képviselő pozitív vírustesztje miatt fokozott egészségügyi óvintézkedések mellett tartották meg. Domanics András, Inforádió, 88,1.
Eddig soha nem alkalmazott módszerek, valamint egy fontos válaszút jellemezte az Európai Unió idei első fél évét, mondta az Inforádió Brüsszeli Hét című műsorában a Bruxinfo elemzője. Fóris György szerint a júliusi EU csúcs az érdek közösségre, de az érdek különbségre is rávilágított. A következő hónapok dönthetik el, hogy melyik irányba megy a közösség. A riporter Németh Zoltán.
Ez egy jogállamisági vita köntösébe bújtatott, mélyebb vita, általában egy társadalmi együttélési országok viszonyrendszerét befolyásolni tudó modellértelmezéséről. Modellértelmezési vita folyik, ugye ezt szokták arra mondani, hogy a II. Világháború utáni liberális, akkori értelembe vett liberális világrend, azonos elvek alapján történő fenntartása, tagországokra lebontott nemzeti rendszerekben megismétlődése a mai valóságban, a mai körülmények között és a mai érdekellentétek mellett fenntartható-e még, vagy ez széttöredezik, és ez mennyiben bontja meg a közösségi projektnek a kohézióját. Na ez volt a vitatárgya az év elején.
És bocsásson meg, hadd fejeljen meg még egy harmadikkal, január végén kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság.
Ezt azért nem sorolom ide, mert ez egy más jellegű probléma. Mindenki azt szokta mondani, hogy a britek kilépése az a lakmuszpapír arra, hogy az EU integráció mennyire egészséges vagy egészségtelen. Az elmúlt években, ugye 16 óta zajlik már a Brexit ügy, a Brexit történet, rengetegszer utaltunk rá, hogy egy nagyon speciális problémakör, a brit adottság találkozott itt egy mélyülő Európai Uniós integrációval, és a kettő egymásnak feszülése váltotta ki azt a helyzetet, amit kiváltott, amiben a fő ok azért az, amiért 40 éven át is kényelmetlenül érezték magukat a britek az Európai Unióban, a közös piacban, az európai közösségben. És ennyiből nem annyira az EU-ból lehet levezetni a brit kilépést, hanem a brit gazdasági társadalmi globalizációs folyamatokban elfoglalt helye, szerepe, annak módosulása alakított ki egy olyan körülményt elsősorban a belpolitikában, gazdaságpolitikában, ami kivetült az EU-tagságra is, ütközött az EU-tagság feltételrendszerével és működési modelljeivel. És ezért én most, amikor az EU-t mint olyat vizsgálom, akkor persze, ha egy tágabb összefüggésben nézzünk, akkor kihagyhatatlan lenne az egyik legfelkészültebb, leggazdagabb világpolitikában, stratégiai szempontból legfelkészültebb Magyarország kiválásának a ténye, de ez inkább következményeiben érdekes, nem pedig magának az EU-nak a alakulása szempontjából egyfajta azt kifejező bizonyítvány. A koronavírus éppen azért érdekes, mert két egymással párhuzamos hatást váltott ki. Egyfelől ráébresztett arra, hogy van érdekközösség is, van egymásra utaltság is, és fontosabb bizonyos dolgokat igenis közösen csináljanak. Másfelől, mivel megduplázta szinte a téteket, ennek utóhatásait, ha majd gazdaságilag, pénzügyileg kezelni akarják, hirtelen sokkal több forrás kell tudni mozgósítani. Ennek érdekében addig soha nem alkalmazott eszközöket is majd ki kell próbálni, mint a közös hitelfelvétel, vagy mint a közösségi saját forráskör megnövelése. Itt viszont az érdekkülönbségek erősödtek. A következő hónapok, talán évek tétje pontosan az lesz, hogy a koronavírus utóhatásában, pláne hogyha lesz második hullám is, melyik vágányon halad majd gyorsabban előre a folyamat, abba, ami az egymásra utaltság és az ebből fakadó együttműködési készség irányába húz, vagy abba, ami az érdekkülönbségből adódó együtt nem működést gerjeszti inkább, és ennek megfelelően folyamatokat lassít is.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Az AN24 Hejce nevű polgári társulása bizonyítékok és a nyomozati akta nyilvánosságra hozása után is azt állítja, hogy nem a pilóták mulasztása okozta a 2006-os hejcei légi katasztrófát, vagyis a legénység szerintük ártatlan. Az áldozatok hozzátartozóinak célja továbbra is az, hogy újabb, független vizsgálat induljon, amelybe a repülőgépgyártót is bevonnák. Kis Balázs tudósít Pozsonyban.
Ludovit Orlicki, az AN24 Hejce polgári társulás elnöke azzal sem ért egyet, hogy a műszaki hiba nem nyert bizonyítást. Szerinte a pénteken 14 éves titkosítás után nyilvánosságra hozott ügyirat sok a polgári társulás által már ismert információt is megerősített. Természetesen találtunk benne új információkat is, amelyek azonban nem módosították az álláspontunkat. Inkább az foglalkoztat bennünket, miért hiányzik egy sor olyan információ és dokumentum, amelyekről tudjuk, hogy léteznek, jegyezte meg az aktivista. Hozzátette, jelenleg az általuk felkért repülésügyi szakértők és jogászok elemzik az aktát. A polgári társulás hiányolja az ügyiratból a szlovák és magyar szemtanúk tanúvallomásait, valamint a fekete doboz felvételeit is. Az aktivisták azt tervezik, hogy a védelmi miniszter elé terjesztik a birtokukba jutott bizonyítékokat, továbbá befejezik a keresetet, amellyel először szlovákiai bírósághoz akarnak fordulni. Nem zárták ki ugyanakkor azt sem, hogy a strasbourgi bíróság vagy a hágai nemzetközi büntetőbíróság elé viszik az ügyet. A szlovák légierő AN-24 típusú csapatszállító repülőgépe 2006. január 19-én zuhant le a Borsóhegyen a magyarországi Hejce község mellett. A légi katasztrófában 42 szlovák katona vesztette életét, akik egy koszovói békemisszióról tértek haza. A vizsgálatot követően a baleset valószínűsíthető okaként az emberi mulasztást jelölték meg. Jaroszláv Nagy szlovák védelmi miniszter 14 év után eleget tett a polgári társulás kérésének, és közzétette a nyomozati aktát a szlovák védelmi minisztérium weboldalán. Eszerint a katasztrófát emberi mulasztás okozhatta, konkrétan az, hogy leszálláskor a legénység nem vette igénybe a repülőgép fedélzetén található berendezéseket, emiatt nem mérte fel megfelelően és nem tartotta be a biztonságos magasságot. A műszaki állapot felmérés nem igazolta, hogy műszaki meghibásodás történt volna. A vizsgálatról szóló jelentés ugyanakkor kimondja, hogy objektív bizonyítékok hiányában nem állapítható meg egyértelműen a baleset oka. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Megkezdődött a párizsi Notre-Dame székesegyház főorgonájának megtisztítása és restaurálása. A páratlan hangszer nem sérült meg a tavalyi tűzvészben, de sok por került bele, ezért most darabokra kell szedni. 4 évig tart majd a felújítása. Herceg Zsolt összefoglalója.
A párizsi Notre-Dame 113 regiszteres 8000 sípos nagyorgonája a világ legkülönlegesebb orgonája. 1733-ban épült, a mai formáját 1868-ban nyerte el, mondta az Inforádióban Pál Úr János orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona szakvezetője, aki maga is játszott már ezen a páratlan hangszeren.
Amikor az ember belép a Notre Dame székesegyházba, a nagy orgona hangja valami olyan varázslat alávon mindenkit, hogy az emberek szinte szájtátva hallják. A Cavaillé-kor orgona építészetét senki nem tudta túlszárnyalni, viszont a Notre Dame orgonáját azt teszi különlegessé, hogy nem csak Cavaillé-kor hangszer jelent, hanem magába foglalja a korábbi évszázadoknak az orgonaépítési vívmányait, viszont Cavaillé-kor zsenialitása kellett hozzá, hogy összefésülje a korábbi hangokat. Nagyon kevés olyan van, mint a Notre Dame, ami egyesíti a korábbi évszázadoknak az orgonaépítéseit.
Pál Úr János szerint csodával határos, hogy a Notre Dame nagy orgonája a kis orgonával ellentétben nem pusztult el a tavaly április 15-ei tűzvészben.
Minden orgona hihetetlenül érzékeny az időjárási viszonyokra. Mivel nagyon értékes anyagokból, különleges anyagokból készült, jellemző módon fémből, fából és bőrből, ezek közül mindegyik reagál vagy a hőmérsékletre, vagy a páratartalomra. Ha egy ilyen katasztrófa ér egy hangszert, egy organista a legrosszabbra gondol rögtön. Csodával határos hír volt, hogy semmilyen szerkezeti sérülés nem érte a hangszert. A hőmérő nem mutatott magasabb hőmérsékletet 17 foknál. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy semmilyen hőhatás nem érte az orgonát. Nagyon jó helyen volt az orgona a tűzfészekhez képest, és minden, ami ott szabaró hatás lehetett, az pont ellenkező irányba mozgott.
Por viszont bőven került a hangszerre, illetve annak belsejébe, tette hozzá a szakértő.
Nem a legtöbb tűzesetben felelhető káros porról van itt szó, ami esetleg oxidáló hatású vagy savas jellegű lenne, hanem egy igen vastag porréteg lepte be az orgonát, de ezen kívül semmilyen károsodás nem észlelhető. Meg kell tenni mindenfajta óvintézkedést, hogy a szennyeződés az ne jusson be olyan helyekre, ahol kárt okozhat. Körbe kell venni az orgonát egy réteggel, ami biztosító, és egy olyan helységet hoz létre az orgona számára, ami klimatizálható.
Az orgona lebontása egy évig, a megtisztítás és a felújítás pedig további három évig tart majd. A Notre Dame orgonája tehát 2024 áprilisában szólalhat meg újra. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!